azaz! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt ismét a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport labdarúgással foglalkozó podcast műsora Székely Dáviddal és Berkesi Judittal. Velem beszélgetünk az elmúlt napok magyar és akár nemzetközi labdarúgást érintő eseményeiről, például, hogy bajnok lett a Ferencváros, bár ez önmagában már nem volt akkora hír, igazából az volt a kérdés, hogy melyik mérkőzés után mondhatjuk el, és akkor visszamehetünk azokhoz a kérdésekhez, amit hétről hétre föltettünk, ha nem is az év elején, de most már így közeledve a bajnokság végéhez, hogy végül is mikor dőlt el a bajnoki cím sorsa. Mert azért ez érdekesen indult ez az év ebből a szempontból.
Hát főleg az edzőváltással és minden környező történéssel, hogy akkor most ki az új edző, mennyire örülünk az új edzőnek, nem örülünk az új edzőnek, szegény Máté Csaba miért nem kapta meg a lehetőséget. Szerintem egyébként ott dölt el, amikor a Ferencváros kiesett a konferencia ligából. Tehát onnantól kezdve annyival a magyar bajnokság fölé nőtt, ugye még mindig veretlen, hogyha Magyarországot nézzük csak és kizárólag 2024-ben az FTC, hogy onnantól kezdve nincs még egy ilyen keret, megközelítőleg sem, amelyik ennyire erős tud lenni, ha heti egy mérkőzést kell játszani. És szerintem ez volt a leginkább fontos, hogy nem kellett sakkozni, nem az volt, hogy gyakorlatilag vagy kupát játszottál, vagy nemzetközi kupát játszottál, vagy válogatott meccseket játszottál, hanem itt volt egy válogatott szünet, és ezt leszámítva volt egy olyan időszak, amikor játszottál az LKL-ben két meccset, de közte meg nem volt bajnokid, mert halasztottad, és onnantól kezdve meg is lett az egész. Tehát, hogy én azt érzem leginkább, hogy az a mostani győzelemnek és az ilyen magabiztos győzelemnek az oka, hogy már nem kellett három frontra, csak kettőre koncentrálni.
És ha kellett volna, vagy majd kelleni fog, ezt most csak azért kérdezem ilyen teoretikusan, mert sokan megírták azt is, hogy oké, de ezt már meg lehetett mondani a szezon előtt, meg már a következő szezonra is oda lehet adni a Ferencvárosnak, látva azt, hogy milyen erőt képvisel most ebben a magyar bajnokságban. Mennyire tesz ez jót a bajnokságnak, mennyire jó ez a Ferencvárosnak, hogy ennyire kiemelkedik? Ez örök kérdés egyébként nem feltétlenül csak Magyarországon, de most azért az elmúlt években ez a Fradi szempontjából itthon is egyértelműen fontos és megválaszolandó kérdésé vált.
Szerintem nem tesz jót, tehát az biztos, hogy nem segíti a Ferencvárost az, hogy itthon nincs olyan ellenfel, akivel igazán komoly csatát tudna vívni. Ebben csak az hozhat változást, hogyha lenne még egy olyan együttes, mint a Ferencváros, vagy megközelítőleg egy olyan erős együttes, mint a Ferencváros. Azért, amikor még a Fehérvár kifejezetten erős volt, és a végletekig izgalmas volt a bajnokság, vagy mondjuk 2-3 fordulóval a vége előtt dölt el, akkor kicsit máshogyan nézett ki ez, és azért akkor a Fehérvár is el tudott jutni mondjuk egy európai kupában, vagy a csoportkörig. Olyan nem volt, hogy egyszerre két csapatunk legyen, de ez nyilván azért talán még nem reális, de mondjuk egy rájátszás körig igen, és még ott sem volt esélytelen, arra is emlékszünk, hogy bár elfelejti az ember, de még pont a Máté, hát érában azt nem mondanám, de volt olyan, hogy akkor egy fél idő, vagy a Boris féle időszakban is volt, amikor egyetlen egy fél időre volt a csapat attól, hogy szintén főtáblás legyen. Ettől most azért egy kicsit odébb vagyunk.
Igen, de csak azért is mondom, mert épp te említetted, hogy amikor már nem volt a nemzetközi porond, akkor egyértelművé vált, hogy a Ferencváros a bajnokságra fókuszálva milyen kimagasló teljesítményt tud nyújtani. Csak amikor a nemzetközi célok is vannak, és hogyha még itthon is nehezebb lenne a bajnokság, akkor a Ferencvárosnak mennyire lenne még keményebb dolga. Tehát érdekes a kérdés, mert közben mennyire készíti fel a nemzetközi meccsekre a magyar bajnoki találkozó a Fradit, ha viszont kiegyenlítettebb lenne a bajnokság, akkor még nehezebb lenne a Ferencvárosnak nemzetközi szintéren. Most akkor ez egy kicsit Fradi szempontból, aztán persze a többi klub szempontjából is érdekes megközelíteni.
Közben javítanám magam, Mátét mondtam, Mártont akartam, Márton Gáborral volt még a Liezs ellen az a párharc. Szerintem a Ferencvárosnak, hogyha abban az esetben, ha valóban jön egy erősítés, mondjuk komolyabb tőkeinjekció az Újpestbe, akkor nehéz dolga lesz, mert Én itt a Puskástól vártam nagyon sok éven keresztül azt, hogy a Puskás mondjuk elég hamar kiesik a nemzetközi kupából, vagy adott esetben el sem indul, de van egy olyan keret, amelyikkel mondjuk konstansan tudja hozni a mérkőzéseket, és adott esetben meg tudja szorongatni a Ferencvárost. Itt az lesz a kérdés, hogy lesz-e olyan ősz, amikor a Fradi pont a hármas terhelés miatt, és a nagyon komoly európai kupa szereplés, mondjuk, hogyha a Fradi a Bajnokok Ligájába bejut, nyilván akkor minden a Bajnokok Ligájáról szól majd. És az lehetséges, hogy hatással lesz a magyarországi sorozatokban nyújtott teljesítményre is, és hogyha ott sikerül egy csapatnak jelentős előnyt szerezni az FTC-vel szemben abban az időszakban, amíg a Fradi érdekelt a nemzetközi kupában, tehát ez leginkább ősz, adott esetben a tavasz eleje, akkor lehet ebből még egy nagyon komoly üldözés, de én most azt látom, hogy a következő két év bajnoka az megvan, mert nincs egész egyszerűen olyan keret, ami ilyen rövid időn belül, mondjuk jövőre jusson bármeddig az FTC a nemzetközi kupában, igazán komoly kihívó lehet. Tehát ez, amit a szezon előtt Simek Petiék mondtak, hogy 15 ponttal nyeri a Ferencváros, ez szerintem a mai tudásunk, ezt még egyszer mondom, 2024 április 26-a alapján, ez egy teljesen egyértelműnek tűnő tény, hogy a Fradi jövőre is a legnagyobb esélyese az NB1-nek, ezért mindig Amerikában ilyen fogadós, hogy vége van egy sorozatnak, és már kiadják a következőre. Ebben nem látok változást, mert egy olyan szisztematikus munka folyik az FTC-nél most már 6-8 éve, hogy egész egyszerűen nem tudod egy év alatt ledolgozni ezt a hátrányt.
Beszéltünk már erről, hogy nagyon fontos, hogy egy adott klub mit határoz meg célnak, és milyen ambíciói vannak. Mennyiben határozza meg ez más klubok célját, hogy a Ferencváros ennyire ellépett, vagy engedik el azt, hogy a legmagasabbra törjenek? Most ugye az Újpestet emlegetett, tényleg nagyon nagy kérdés, hogy ők milyen irányt tudnak venni az új tulajdonosi körrel, és egyáltalán a klub mögött levő hagyományokat tekintve mennyit tudnak ebből feléleszteni a klub életében, a hétköznapjaiban is, de ez megint azt gondolom, hogy egy nagy kérdés. Amikor van egy ilyen együttes, amelyik így kiemelkedik, akkor belövöm-e azt, hogy bajnok akarok lenni?
Szerintem a pontkülönbségeket kell belőni. Ne 15-tel kapjak ki, hanem húzzam ki, legyen csak 5 a vége. És aztán majd utána. Ugye az Újpest az első lépést egy nagyszerű kapus leigazolásával megtette. Szerintem a Pisitelli igazolás az a most ott lévő kapusokhoz képest mindenképpen előrelépés. Itt az a kérdés, hogy tudnak-e még mondjuk 3-4 vagy adott esetben 5 olyat igazolni, akivel legalább magyar szinten a többiek fölé nőnek, és elkezdik közelíteni a Ferencváros szintjét, kihasználva azt, hogy nincsen mondjuk nemzetközi kupa, nekik az egész szezonban heti egy meccs van, kívül, hogyha van magyar kupa, de az meg azért az első körökben talán nem olyan nehéz, ott lehet B-csapatot játszatni. Tehát, hogy én azt érzem, hogy a többieknek nem lehet más a cél, mint az, hogy bajnokok legyenek, de az nem egyből, hanem egy 2-3 éves időszakot tekintve. Addig a úgynevezett bébi lépések, hogy akkor tényleg legyünk dobogósok, legyünk még közelebb a Ferencvároshoz, adott esetben már hozzuk majdnem egy szintre magunkat vele, és akkor 3-4 év múlva egy szisztematikus munkával lehet, de ha nem a legmagasabbra lősz sportolóként, akkor mi értelme van, hogy csináld?
Hát igen, csak ezért ambivalens, amikor viszont tudod, hogy van egy ennyire kiemelkedő csapat az egész mezőnyből. Egyébként a Bayer Leverkusen azért eszembe jutott. Ennek kapcsolatban azért meghallgattam őket, hogy ők hogy építették ezt fel, és egyébként honnan, azt tudjuk, azt az utat, amit bejárt ez a klub. Tehát ott is úgy volt, hogy az elmúlt évek, évtized most már ugye arról szólt, hogy oda lehet adni a bajnoki aranyérmet a Bayern Münchennek. Aztán jött Kén, na mindegy, de és lehet de hogy a Bayer Leverkusen sikere, az szerintem azért érdekes, egy picikét párhuzamba vonva, mert nem azért van elsősorban, mert a München nem szerepel olyan jól. Bár azért tényleg vannak töréspontok ott a klub életében, azt lehet látni, de a Bayer Leverkusen eszméletlenül kiváló és kimagasló formában játszotta végig, tehát még a legjobb Bayern Münchent is talán felül tudta volna múlni. Szerintem ezért van ennek iszonyatosan nagy értéke, mert nem csak úgy nyerte meg a bajnoki aranyérmet, hogy a München gyengélkedik, és akkor valaki nem annyira gyenge, és sikerült egy picit előretörni, hanem önmagában képes volt egy ilyen csapat, amelyik nem nyert előtte bajnoki címet soha.
Abszolút egyetértek. Nyilván itt az ember így, hogy Xabi Alonso is marad, már azt fogalmazza meg, hogy vajon igazán akkor tudunk-e meg sokat erről az egészről, ha jövőre is adott esetben a Leverkusen megnyeri a bajnoki címet, mert ez lehet egy ilyen egyszeri alkalom. Ugye elképesztő, hogy a Bayern és most már Ralf Rangnick az első számú jelölt, Nagelsmann után, mert hogy Nagelsmann nagyon szépen taktikázott és harcolt ki egy jobb szerződést a szövetséggel, mert hogy belengedték, hogy esetleg visszamegy, és a szövetségnél meg elkezdtek pánikolni, gondolom. De hogyha ebből indulunk ki, akkor a következő szezon az még inkább majd sorsdöntő lesz. Hozzáteszem, hogy az, amit a Leverkusen csinál, az ami egészen, egészen döbbenetes, és ezek a 90. perc után szerzett gólok, amik ráadásul nem az ötödikek, tehát hogy tényleg fontosak, hogy megmaradjon a veretlenség, ez meg valami egészen elképesztő. Csütörtökön majd látjuk is az M4 Sporton a Róma ellen, egy fantasztikus párosítás egyébként az Európa Liga elődöntőjében a Leverkusent, úgyhogy én ott is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit alkotnak Alonsoék, de igen, ez is egy jó példa arra, hogy lehet más bajnok. De hogy ez most folyamatos lesz, vagy innentől kezdve lesz megint egy ilyen Dortmund, Leverkusen, vagy Bayern csata, vagy igen, csak most már ugye Leverkusennel a Bayern számára, az egy fogós kérdés. Én pusztán azért, mert nagyon szeret, nyilván mindenkinek szerintem, aki a magyar focit követi, az NB1 a legfontosabb bajnoksága, nekünk itt az M4 Sportnál különösen, nagyon jó lenne, hogyha lennének még csapatok, amelyek picit meg tudják legalább szorongatni az FTC-t, adott esetben benne van a más bajnoki cím lehetősége is, mert az egész magyar futballnak jót tesz, és nem csak a magyar színvonalnak, hanem a nemzetközi eredményeknek is. Ide mindig visszatérünk, hogy a cseheket mennyire tudjuk például irigyelni azért, mert három csapatuk még tavasszal is ott volt, nem csak, hogy bejutott a csoportkörbe, és itt a többieknek kell dolgozni, nem a Fradinak, hogy ez így legyen, ez nyilvánvaló.
Igen, de a Fehérvár most ott van a második helyen. Tehát azért erre se adtunk volna túl sokat, ahogy elindult számukra a szezon, és még ugye a kupa kiesés után Juhász Roland is távozott.
Újdonsült kupa győztes Juhász Roland, ugye az amatőr kupában csapatával nyert tegnap, ezúton is gratulálunk.
Bártos Gzselák viszont maradt, és ki tudott jönni ebből az elég mély. Hát szerintem nem csak taktikai, hanem tényleg inkább mentális állapotból, amibe került a csapat, a klub talán, még a szurkolók között is tényleg azt gondolom, hogy többféle töréspont volt, és most itt van. És ez a hullámzás jut eszembe egyébként az egész NB1-ről, most a Ferencvárost kivesszük ebből a történetből, meg talán most a két kiesőnek volt kevesebb, bár most éppen a Kisvárdának is volt egy jó időszaka ebben a hónapban, hogy nem kapott ki, de valószínűleg ez már úgy tűnik, hogy későn jön, de hogy iszonyatos hullámzások vannak. Tehát most a Puskás, amelyről épp itt az m4sport.hu-n lehetett olvasni pár héttel ezelőtt a legrosszabb formában lévő klub az NB1-ben, most ott van megint és kopogtat a dobogó fele, és megint fölfele kacsingathat. A Paks, amelyik hihetetlen milyen őszt produkált, most került bele egy nagyon komoly hullámvölgybe, és azért ez az öt vereség egymás után azt mutatja, hogy még az sem biztos, hogy a dobogón végez, és a Fehérvár. És akkor mondhatjuk az összes többi, szerintem minden klubot ki tudunk emelni, akár Debrecen Szent is, Diósgyőrt is, hogy milyen időszakok vannak, 4-5-6-8 meccs, és utána ahhoz képest, hogy tud visszaesni. Mi ennek az oka ennek a hullámzásnak? Szerinted?
Ez nagyon nehéz, ez borzasztóan nehéz megmondani, és én is csak nyomozom, hogy miért nincsen még egy ilyen csapat. De már az önmagában milyen érdekes, hogy Juhász Roland egy fantasztikus játékos pályafutással a háta mögött elvégezte a pro tanfolyamot, tehát a legmagasabb létező edzői papírral rendelkezik jelen pillanatban, ami csak van. Nyilván vezetőedzőként nem sokat tevékenykedett, sőt. De hát, hogy tökéletes rálátása van a futballra, az nem kérdés. És amikor elmegy ő, meg elmegy még a másik kvázi sportigazgató, és ilyen üresen marad az egész szakmai munka ezen a vonalon.
Ez a pozíció legalábbis.
Mert egy kinevezett sportigazgató, hirtelen elkezdenek jönni az eredmények. Ez ami egészen
igen,
furcsa, de ugye ő
többek között így van olyan
mindenki.
Játékosokkal, akiket ő hozott oda. Tehát ez is nagyon
sportigazgató, vagy nem kell sportigazgató a magyar futballban? Ez Angliában is most egy nagyon komoly kérdés. Ha valaki hétközben a Telegráf interjúját olvasta José Mourinhóval, ő is azt mondta, hogy ő csak vezetőedző szeretne lenni. Ő nem akar más, nem akar menedzserkedni, hogy akkor az igazolások így. Ő csak vezetőedző, ő abban a legjobb, és nagyon szeretne egy olyan csapathoz kerülni, ahol ez megadatik. Ugye a Unitednél, a Liverpoolnál én már nem is értem, hogy milyen pozíció pozíciók vannak, mert ott nem egy ember van, hanem hat különböző, hogy akkor a futballfejlesztés az más, mint a sportigazgató, úgyhogy nem tudom, és visszatérve az eredeti kérdésre, nekem fogalmam nincs, hogy miért van mindenkinél ilyen fajta hullámvölgy. Nem tudom, de látod, hát a Liverpoolnál is milyen hullámvölgy lett a végén, az Arsenalnak volt egy még az előző naptári év végén, tehát hogy olyan nincsen, hogy valaki az egész szezonban jó legyen, csak nálunk ez ilyen nagyon látványos, hogy igen, vagy nagyon igen. Megy, vagy nagyon nem megy. És nekem ez a szokatlan, de lehet, hogy ez csak ez az év egyébként. Nem tudom, de a Fehérvár az mindenképp. És a Fehérvárban az nagyon pozitív, hogy ott azért most sok magyar van. Tehát, hogy nem 11 idegen légiósról, vagy 10 idegen légiósról beszélünk, hanem arról, hogy ott azért a csapatnak egy jelentős része az volt magyar válogatott labdarúgó korábban, vagy éppen most is majd lehet még, úgyhogy ez izgalmas, de ott jól sikerült szerintem, és mondjuk egy Christensen is olyan igazolás, vagy Karamoko, most nem tudom, hogy vele mi lesz a végén, megveszik-e végleg, vagy sem, akik hozzáadnak a csapat játékához jelen pillanatban, tehát hogy igazából lehetséges, hogy U.S. Rolandék rosszkor dobták be a törülközőt, és egy kicsit türelmesebbek működik, és egyébként ezt viszont mindenképpen szerintem érdemes kiemelni, hogy a türelem mennyit jelent. Hogy Hornyákot sem rúgták ki, és a csapat egyenesbe állt. Oké, most meglátjuk, hogy mi lesz a Paksal, de Bognár György együttese bejutott a kupában a döntőbe.
Persze, és még a dobogó is azért ott vannak, szóval azért hogy ne, tehát adott esetben így zárhatják ezt a szezont.
És hát a Fehérvárt már több magyar sajtóorgánum úgy könyvelt el, mint egy olyan csapatot, amelyik edzőt vált, úgy is fogalmazhatnék, hogy a legtöbb magyar sajtóorganumban már kirúgták Zsirákot, ehhez képest ott van a második helyen, és ennél többet jelen pillanatban nem tudsz elvárni egy fehérvári vezetőedzőtől, úgyhogy lehetséges. Utólag azt mondom, hogy szerintem például a Kövesd is közelebb lett volna a bentmaradáshoz, hogyha Kuttor Attilát nem küldik el, sose tudjuk meg, lehet, hogy nincs így, néha bejön az edzőváltás is, pont Kövesden ugye Subka, Pintér Attila, megint Kuttor Attila, tehát ott volt a másikra is válasz, és pozitív példa, itt most ezt nem láthattuk. Viszont mindenképpen azért szerintem a Nyíregyházát, ha már a kupa szóba
kerül. Egy mondatot, pont ezt akartam mondani, hogy a kupa elődöntőkről
mit beszéljünk. Mit szóltál ez a szerdai mérkőzéshez?
Kezdjük a Nyíregyházával?
Szerintem igen, megérdemli.
Nagyon jó kupa találkozó volt. Ezt mondták ugye a stúdióban a szakértőink is, klasszikus értelemben még megvolt az a parázs, amit hát mi kívülállók szeretünk nézni, nem biztos, hogy bent mindig olyan jó megélni a labdarúgóknak, nem a durvaságra gondolok, hanem a tét, ami látszott, illetve az akarás. Tehát egy nem csak küzdeni tudó, és ez is elhangzott a nyíregyházi oldalon a mérkőzés után értekezésben, nem csak küzdeni tudott a Nyíregyház, hanem jól futballozni is. És ez egy nagyon fontos dolog. Talán meg is tudta lepni a Ferencvárost, a Fradi viszont képes volt arra. Ez az a tudás, ez az az egyéni kvalitás, ami benne van a játékosokban, hogy képesek szorongatott helyzetben is villanni.
Igen, és ez a bőkeret is, a rutin is, és pont ugye Ádor Andrissal a Ferencváros videóelemzőjével beszéltük utána, hogy milyen érdekes volt a Fiorentina elleni idegenbeli meccs, hogy ott is azt lehetett mondani, hogy 60 percig álomszerűen focizott a Fradi, de utána elfáradt, most ezt láttuk fordítva, hogy a Nyíregyháza milyen jó volt önmagához képest, és hogy igenis komoly nehézségek elé állította a Ferencvárost, de a végén a 90 perc, az 90 perc, és ráadásul a Fradi nem csak, hogy döntetlenre mentette a meccset, hanem meg is nyerte, pedig azért nem lehetett egyszerű, mert hátrányba került, ki is hagyott egy 11-est az egyik legjobb játékosa, és a végén mégis megcsinálta.
És úgy, még kellettek a kapus bravúrok is.
Így van.
Ferencvárosi oldalon is.
És hát így azért ez egy extra döntő lesz. Tehát, hogyha felidézzük, hogy mi történt, együtt voltunk a Fradi Pakson, hogy ott azért milyen feszültség volt, bekerül a mérkőzés, nyilván ezt tudtuk előre, a Puskás arénába, ahol ráadásul a szurkolók érdekeltek abban, hogy bemenjenek a mérkőzésre, mert azért is pont jár. Ez egy nagyon okosan végig gondolt rendszer az MLS-nek, tehát hogyha te mondjuk a 26-os VB-n jegyet akarsz szerezni, mert adja jó Isten, hogy kijutunk a világbajnokságra, akkor ezek a pontok nagyon hasznosak lesznek, vagy csak jövőre akarsz úgy bérletet venni, vagy meccsjegyet, hogy ki tudjál menni a magyar válogatott VB-selejtezőire, akkor ez a magyar kupa, hogyha jók az információim, ugyanúgy beleszámít. Tehát én abban reménykedem, hogy még többen lesznek, mint amennyien voltak 2 éve, és nekem az is egy nagyon, nagyon emlékezetes kupadöntő pont azért, mert fantasztikus hangulat volt 40 ezer emberre, vagy nem is emlékszem, mi volt a pontos szám, és azért olyat nem nagyon szoktunk meg manapság magyar meccsen. És abban bízom, hogy ezt a számot ezt most még inkább ki lehet majd húzni, és még magasabb lesz a végén.
Igen, és hogyha kijön a gödörből a Paks, már a Kisvárda elleni mérkőzésen azért azt lehetett látni, hogy mentálisan előrébb tudott lépni. Itt a nehéz időszakban meglátjuk akár a hétvégi bajnokin, hogy most milyen játékot mutat Bognár György együttese, akkor a Paks pontosan az, az együttes, az a klub, amelyik szerintem meg tudja szorongatni a Ferencváros, tehát egy izgalmas kupadöntő is kerekedhet belőle. Én azt gondolom, hogy elsősorban azon múlik, hogy a Paks mire képes, képes-e felnőni a Ferencváros mellé, mert azt tudjuk, hogy a Fradi milyen játékerőt képvisel, és azt is látni ezen a Ferencvároson, és talán pont a rotáció miatt is, hogy aki pályára lép, nagyon-nagyon motivált. Tehát én ez is egy nagy érdem szerintem egy klubnál, amely sorra nyeri, legalábbis itthon mondjuk a bajnoki címeket, hogy nem láttam soha olyat, hogy ne lett volna meg a motiváció. Akár a kupasorozatban tudom, hogy voltak kupa kiesések, de azoknak számtalan más oka is volt szerintem, de a bajnokságban sem. Szó sem volt erről szerintem. Az egy más kérdés, hogy mennyire volt terhelt persze egy-egy játékos, amikor a hármas terhelés volt ősszel mondjuk.
Itt most van idő összerakni a legjobb csapatot, és tényleg, tehát én nem kedvelem azt, hogy mondjuk egy-két stadionban már most ezeknek a száma szerintem eléggé lecsökkent, mondjuk egy OTP Bankliga mérkőzést megelőzően mindig eljátsszák a himnuszt, mert eltűnik az a varázsa, amikor egyszer meghalod a himnuszt egy futballmeccs előtt. De ott azért, amikor a Paplászló, vagy a Puskás Arénában ki lesz 45-50 ezer ember, akkor annak a himnusznak igenis helye lesz, és én nagyon várom azt a pillanatot, meg utána az egész mérkőzést is, mert tavaly ugye Zalaegerszeg-Budafok párosítás volt, és még ott is kiváló volt a hangulat. Itt most nyilván is, hogy a Ferencváros bejutott, amelynek több szurkolója van, így még inkább nagyszerű hangulat vár ránk, és abban bízom, hogy egy nagyon jó mérkőzés is lesz. Az pedig, hogy mind a két csapat nagyon motivált lesz, az biztos. Ugye, amelyik csapat nyeri, a Fradi bajnok, tehát nyilván BL-ben indul, ha a Paks nyeri, akkor az Európa Ligában indul, és minimum van 4 nemzetközi mérkőzése, és még van egy hiba lehetősége is a főtáblához. Ha a Ferencváros nyeri, akkor viszont az ezüstéremnek nő meg a jelentősége, mert az a csapat indulhat az Európa Ligában, és azzal, hogy ez a két csapat játssza a döntőt, nyilván ezt még kijelenteni nem lehet, de hogyha a realitásokat nézzük, akkor ugye a Paksnak van 50 pontja, az MTK-nak az 5. helyen 43, ezért a jó eséllyel azt mondhatjuk, hogy most a Paks visszaesett a 4. helyre, de még az is európai indulást ér. Tehát itt most arról van szó, hogy a 4. helyet, aki megszerzi, ugye a Puskásnak van 46, az MTK-nak 43, a Debrecennek 42 pontja, és még a DVTK-nak 40, de az így, hogy 4 forduló van vissza, azért eléggé reménytelen helyzetnek tűnik. De itt még az MTK és a Debrecen is a Puskásra egy hatalmas harcot vív a 4. még európai indulást írő helyért. Most nyilván, hogy ez mennyire motiválja a csapatokat, hogy az EKL második körében be kell mutatkozni, erről volt szó korábban, de mindenképpen egyfajta plusz, ami főleg úgy, hogy a 33. fordulóban játszik a Puskás és a Debrecen egymással, még hozhat valamiféle fajta izgalmat itt a végén.
Jaj, de jó, hogy neked minden a fejedben van. Én nekem a hétvégi párosításokat sem biztos, hogy el tudom, de azt talán igen, de két hét.
Mázin volt, én voltam a Gól műsorvezető szombaton, és ott láttam a táblát, és innen van már.
Egy mondatot akarunk meg Csaviról?
Mindenképp.
Beszéltünk róla, hát egészen érdekes, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi a jó döntés, vagy itt nem volt döntés, vagy ez Csavi döntése, a Barcelona döntése, közös döntés, és ez mennyiben jó, amikor azt mondja egy edző, hogy én távozni fogok a szezon végén, pont, és nem távozik.
Hát ezt majd szeptemberben tudjuk meg megint. Téged mennyire lepett meg? Mikor gondoltál először arra, hogy mégiscsak maradhat?
Én a klub felől hallottam, hogy ők marasztalnák. Csak az meg nem volt annyira elegáns, hogy ez úgy jött le, hogy ebből mennyi igaz, azt nem tudjuk, hogy azért nem, mert nem nagyon találnak, és nem tudnak megfizetni olyan minőségű edzőt, olyan kvalitású edzőt, akit szeretnének látni a kispadra, és hogy ekkor gondolkoztak el azon, hogy hát marasztalnák a Csavit, akinek úgyis élő szerződése van. De ez olyan, tehát ez nem valami romantikus, nem? Tehát, hogy
nem
itt van egy klublegenda, és akkor hát tárgyaltunk 4-5 edző, egyébként Laporta azt hiszem tagadta, itt volt egy sajtótájékoztató, hogy ők nem tárgyaltak mással. De hát most gondold el, hogy ott ül Csavi, hogy meghosszabbítják a szerződést, és arról beszélni, hogy igazából nem tudom, 4-5 edzővel tárgyaltak, de túl drágák, ezért maradjon a Csavi. Azt nem tudom, hogy Csavi szempontjából mennyire jó ez a döntés, tehát hogyha hozol egy döntést, és azt mondod, hogy itt a vége, vagy itt lesz a vége, akkor mennyiben jó, ha azt mondod, hogy mégsem. De amikor meg ennyire érzed, hogy szükség van rád, és valószínűleg a csapat felől leginkább érzi ezt a fajta bizalmat, akkor pedig, hogyha hezitálsz, miért ne lehetne azt mondani még időben, hogy mégsem, vagyis hát inkább azt, hogy maradok.
Guillaume Balague foglalta össze a BBC Euroleague című podcastjében, amiket a Football Daily podcastja, azon belül csütörtök esténként mindig európai újságírók beszélgetnek a európai foci történéséről, nyilván ez volt a fő téma, és ő mondta azt, hogy nyilván amikor ezt fáradtan a Villarreal elleni egészen őrült meccs végén ott idegből, düböl bejelentett, akkor így is gondolta. De még két nappal korábban is így gondolta, hogy ő nem fogja folytatni, bármennyire is egyértelmű volt, hogy a klub szeretné. De egész egyszerűen átalakult sok minden a döntés után. Onnantól kezdve nem Xaviról szólt az egész, hanem a játékosokról szólt, mert a Xavi-féle sors az eldőltnek tűnt. Onnantól sokkal felszabadultabb volt, mert nem jött az a kérdés hetente 4 különböző sajtótájékoztatón, hogy de maradsz, ki fognak rúgni, mi történik. El tudott kezdeni sokkal inkább a munkára koncentrálni. Meghallgatta a játékosokat, akik nem voltak annyira elégedettek az edzésekkel. Behozott olyan szakembereket, hogy sokkal úgynevezett élesebb edzések legyenek, mint korábban. Ez mindenképpen segített. És hát a legérdekesebb az tényleg az, amit mondott Guillaume Balague-be, bele sem gondoltam, hogy az a meggyőződése Xavinak, hogy a játékvezetői döntések csupán azok, amik megakadályozzák a Barcelonát abban, hogy sokkal sikeresebb legyen. Tehát ha visszagondolunk, akkor a Paris Saint-Germain ellen ki is állították, és az nem piros lap az
ott említetted féle. Ezt a jelzőt, mondtad, hogy nagyon frusztrált edzőt lehetett látni és érzékelni.
És most a Klasszikónál is jó néhány dolgot lehet a játékvezetőnek felhozni. Tehát, hogy igazából meg vannak győződve a Barszánál arról, hogy itt, hogyha egy fair játékvezetés lenne, akkor nem lenne 11 pont a különbség, és a BL-ben is most jelen pillanatban jövő héten arra készülnénk, hogy a Dortmunddal a Barcelona játssza az elődöntőt. És talán ez az, amiért úgy van Xavi, megspékelve azzal, hogy kap 3-4 jó játékost, hogy akkor nézzük meg, hogy mi legyen. Az meg ugye külön vicces történet, hogy a szerződése az a jövő nyárig szól, tehát nem kellett meghosszabbítani, újra tárgyalni, semmi ilyesmit, igazából az a szerződés kifut. És akkor annyit tett még hozzá Guillaume Balague, hogy azt se felejtsük el, hogy Mikel Artétának, Pep Guardiolának és Luis Enriquének is az aktuális szerződés ez 2025 nyaráig szól, és főleg Luis Enriquét ebből a szempontból ő külön kiemelni.
Érdekes, de azért összetett a történet a Barszánál, tehát itt most csak azt mondani, hogy Xavi miatt tart itt a klub, ahol tudjuk, hogy nem, tehát itt a financiális helyzet, itt sok minden nehézségbe ütközött azért a katalán klub itt a dicsőséges időszakhoz képest, és ne felejtsük el egyébként a játékvezetői döntések, mert szerintem azért a sérülés hullám is nehezítette, tehát tényleg össze lehet tenni puzzle-ből a darabokat, hogy miért alakult így ez a szezon. Nekem csak az visszás egy picit, hogy a klub szépen könnyedén elengedte, amikor ezt a döntést hozta, és aztán jönnek az eredmények, jaj, akkor maradjál. Szóval nem tudom, nem akarom ezt innen megítélni, mert nekünk könnyű megmondani, hogy köztük is milyen a nexus, és mit tudtak megbeszélni, mi az, amit tisztázni kellett, és mi az, amit esetleg Xavi is vállalt, hogy felelős volt ebben az időszakban.
Nekem a furcsaság az elnök viselkedése. Nyilván, hogyha az edzőt bejelenti, hogy megy, akkor azzal sok mindent nem tudsz csinálni egyből. Miért hazudod azt, hogy nem tárgyaltál, amikor a Hansi Flickkel gyakorlatilag minden Flickhez közeli újságíró pontosan tudja, hogy tárgyalt. És akkor még hozzáteszem ezt a lejátszatjuk újra a klasszikót, mert rosszak voltak a játékvezetői döntések, és éppen te voltál az, aki például a gólvonal technológia ellen szavaztál annó elsőként kvázi. Tehát, hogy ott azért rendet kell tenni. Nekem van egy tippem, hogy jövő ilyenkor, tehát 2025 áprilisában már nem Xavi lesz a Barcelona vezetőedzője. Megpróbálják. Veszíteni valójuk szerintem nincsen sok most, mert tényleg nincs olyan edző, aki... De mi van, hogyha Klopp fél év múlva azt mondja, hogy jó, kipihentem magam?
Hát erre majd visszatérünk, jó? Egy év múlva megígérjük a hallgatóknak, hogy beszélni fogunk Xaviról, ha ott lesz a Barszában, ha nem. Köszönjük szépen a figyelmet mára!